Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Üdvözlöm Önöket, és üdvözlöm a táborból a Mediátor két stratégiáját, Cibóka Gabriellát.
Szia Viktor!
És Dankó Bencét.
Köszöntjük a hallgatókat!
A mai műsorunk fő témája a Lidl cipő, avagy a hype mechanizmusai. A vendégünk Prezenszky Alex lesz, a sneakerbox.hu blog szerkesztője. A híreink között beszélünk a Pinktoberről, a merrák elleni küzdelem hónapjáról. Szó lesz a számlász.hu spotjairól, amelyekben Kis Ádám a főszereplő, a spotszemlében pedig beszélünk az Eko új reklámspotjáról, és a Milupa Baba Gabona nevű termékéhez készült reklámfilmről, amelyet a hatodik szék jegyez. Kezdjük ezzel.
El kell mondani, hogy ez egy nagyon jól sikerült kis spot, mert hogy nagyon könnyen átélhető élethelyzeteket mutattak benne, erős insightokra alapozva, és annak a célcsoportnak, aki ezt átéli, vagy átélte, annak nagyon úgy cseng, hogy valóban azokat a pontokat nyomogatja, amiket ő már ismer.
Hát igen, és ezeket nagyon, nagyon hangulatosan sikerült leforgatni, ami nyilván ezek nem voltak egyszerű forgatások gyerekkel. Én igazából csak azon gondolkoztam, hogy ez a film vajon ment a tévébe, vagy csak onlineba terjesztették, mert szerintem ez tipikusan az a spot, ami a célcsoportot nagyon jól megtalálja a témaválasztás révén, nem azért, mert így vagy úgy van korosztályra vagy demográfiára célozva, hanem egyszerűen akinek ez most releváns, az nagyon érzi ezt, akinek nem, mert nagyobbak a gyerekei, vagy még nincsenek gyerekei, azoknak meg nem lesz különösebben releváns, és azoknak a tévé egy meddőszórás. Ellenben van egy sokkal mainstream-ebb spotunk is a spot szemében.
Az Eko reklámfilmjére gondolsz, amelynek főszereplője Trokán Nóra. Na, hát ez a film egyébként Spanyolországban vagy Portugáliában is akár elmehetne, nyilván nem csak azért, mert egy spanyol zenét hallunk benne, hanem azért is, mert Trokán Nóra egy ilyen igazi Amazon ebben a filmben. Egy kicsit ettől kevésbé lett magyar ez a reklámfilm.
Meg még nekem az volt nagyon izgalmas benne, hogy a tipikus TikTok effekteket, azokat így pikpak összepakolták egy spotba, és gyakorlatilag az egész filmnek talán ennyi a kreatív koncepciója, hogy csináljunk egy olyan spotot, ami tele van ilyen TikTokos, dinamikus effektekkel, és kész, és ez most nyilván frissen hat, de nem biztos, hogy egy olyan nagyon időtálló spot lesz, de annak nagyon örülünk, hogy az Eko úgy döntött, hogy Magyarországra, külön erre a piacra forgat saját spotot magyar főszereplővel. Sokat tesz a spot hatékonyságáért.
Egyrésztről szerintem egy ilyen spotnak nem kell időtállónak lennie, másrésztről pedig az egyszerű, az nagyszerű. És eljutottunk a számomra legkedvesebb reklámfilmhez, amiről ma beszélgetni fogunk. Az Országos Mentőszolgált Alapítvány legújabb kampány, ugye ismerjük már Csúlya Imre karakterét ezekből a spotokból. Az biztos, hogy van egy csodálatos áthallás ebben a spotban, és az a kérdésem a hallgatókhoz, hogyha ezt meg fogják nézni, akkor gondoljanak majd erre a mondatomra. Szerintem zseniális, tele humorral. Azt ugye nem kell mondani, hogy a Valami Amerika 3-ból ez egy elképzelt jelenet. Szerintem tök jó színészi játékokkal, nagyon jó történettel, nagyon jó párbeszédekkel, és az egésznek van egy tök szuper végkicsengése.
De vajon az üzenetet, azt, hogy mit kell csinálni az automata defibrillátorral, azt megtanuljuk-e belőle?
Én megvártam, újra néztem, megtanultam, Bence. Tehát mehetünk is tovább, így, hogy most már tudjuk, hogyan kell újraéleszteni. A számlász.hu új reklámspotjai. Kíváncsi leszek a véleményetekre. Off Record Gabival volt egy icipici vitánk erről, hogy mennyire retro vagy nem retro. Három különböző karaktert formál meg Kis Ádám, és azt gondolom, hogy itt is jól van megírva a szöveg. Nagyon jó a karakterábrázolás, és nem csak azért, mert jók a maszkok.
Én inkább azért azt érzem, hogy a Gabinak van ebbe igaza, mert ennek a karakterábrázolásnak, meg ennek azért van egy nagy hagyománya, kezdve Ihos Józseffel, meg még korábbi humoristákkal. Mondom az uramnak Tibi, meg a Kató néni, és hasonlók. Igazából én azt éreztem, hogy Kató néni és a mondom az uramnak Tibi, ő az, aki föltámadt így az első piacos jelenetben.
Egy mostani 20 éves nem feltétlen tudja. Nyilván itt a számlász.hu célcsoportja nem a 20 évesek.
Igen, akinek kell számlász.hu fiúk, az valószínűleg azért már 25-28 évet betöltötte. Tehát, hogy annál korábban viszonylag ritka az, hogy az emberek áfás számlákat állítgassanak ki, akár online, akár számlatömbbel. Úgyhogy én ezért érzem ebben a retro vonalat.
Van benne igazság, de szerintem ez egy szépen megalkotott sorozat.
Gondos munka mindenképp.
Nekem annyi volt ez a retro életérzés, ez a gondolatom, hogy vajon ez volt-e a cél, hogy ez a kérdés, hogy ez volt-e a céluk, hogy a célközönségnek vajon ez betalál-e. És akkor itt kapcsolódok ahhoz, amit a Bence mond, hogy azért ez bizonyos rétegeknek mond valamit, meg tudják hova kapcsolni, meg akik tudják, hogy Kis Ádám van ezek mögött, a maszkok mögött, azoknak így van egy ilyen felismerés érzésük, de enélkül nem vagyok benne biztos, hogy azért úgy szólít meg, ahogy szerették volna az alkotók.
Október a Merrák elleni küzdelem hónapja, ennek kapcsán készítettek sokan kampányfilmeket, többek között a Grupama biztosító, és ehhez a kampányhoz csatlakozott a Coca-Cola is.
Inktober, ez az idei kezdeményezésnek ez lett a neve. A kezdeményezések közül a Grupamáé egy nagyon nehezen befogadható megfejtés lett sajnos. Szerintem azért tanulságos erről beszélni, mert a headline valami olyasmit kérdez, hogy van-e benned elég bátorság, hogy viseld a rózsaszínt, és ez így egy óriás plakátra kitéve rózsaszín inget viselő emberekkel, akik között vannak ismertebb, meg kevésbé ismert hírességek, nagyon nem mond semmit, és az a baj, hogy nem is érzem azt, hogy elég motiváló lenne arra, hogy utána valaki ennek így utána nézzen, és így utána keressen, tehát hogy ennél egy kicsit jobban a témáról szóló headline-nal és szövegezéssel lett volna érdemes megjelenni. Én ezt a kiadott lehetőséget azt sajnálom. A Coca-Cola megfejtése az egyszerűbb, de azért konkrétabb is.
Ugyanis a Coca-Cola új plakát kampányában Budapest szerte láthatunk felülnézetből dobozos üdítő italokat, és ugye ez azt is jelenti, hogy itt a Pinktober témakörében nagyon is alapoznak arra, hogy a befogadók, a járókelők asszociálnak majd erre a fontos témára.
Ugye, tehát konkrétan a női merre, egy pink háttéren. A Moly Limónát láttunk még szintén ilyen awareness jellegű kampány. Ott a megelőzheted szójátékot sikerült elsütni ebben a témában. Gratulálunk a szövegírónak.
Igen, viszont ami amúgy a Pinktober-es mostani gyűjtésünkből itt pozitívumként említendő, hogy itt jelent meg egyedül az edukációs irányvonal is, és akkor itt a edukatív anyagokat is lehetett találni az autókban elhelyezve.
És a Pink Gastro vonulat, az pedig egy teljesen új ebben, ez nekünk nagyon tetszett, hogy éttermek csatlakoztak és csináltak ehhez a kampányhoz egy specifikus menü, ami kapott egy külön lapot az étlapon. Ez azért gondoljuk tök jónak, mert az egy dolog, hogy a mellegészségéhez, merrákhoz az az étel adott esetben kapcsolódik-e, de nagyon jó, hogy egy teljesen új touchpointon találkoznak a fogyasztókkal.
Illetve itt azon túl, hogy ugye van ez a meglepetés ereje, még nagyon klasszul ki is használják az ételfotózásnak a jelenségét is, hogyha valaki egy meglepő színű ételt találkozik, akkor azt tényleg elkészíti a fotót róla, és Instagramon a megfelelő hashtaget használva szintén fel lehet hívni a figyelmet a kampánynak az üzenetére.
Október elején ellepte a közösségi felületeket egy egészen furcsa hype, a Lidl-nek egy cipője, egy limitált termék. Erről és a hype mechanizmusairól fogunk beszélgetni a következő részben Prezenszky Alexszel, a sneakerbox.hu blog szerkesztőivel és social media szakemberrel. Maradjanak velünk! Rebrief. A vendégünk a vonalban Prezenszky Alex. Szervusz, Alex!
Sziasztok!
Első kérdésként hadd tegyem föl, mi az a droppolás? Ez egy olyan fogalom, amit szerintem sokakkal együtt én magam is csak most ismertem meg.
Azt, ha egyszerűen akarjuk megfogalmazni, igazából azt jelenti, amikor egy termék egy adott időben jelenik meg, termék vagy kollekció. Itt a laikus emberek számára egyébként ez ismerős lehet akár hétről hétre, mondjuk a Lidl-nél is, tehát akár ott ezek a szezonális termékek hétfőnként jelennek meg, az egy droppolás, ugyanúgy, mint ennek a cipőnek a droppolása volt. Nyilván, aki sneaker vagy streetwear kultúrában jobban otthonosan mozog, annak nagyon ismerős ez a fogalom, mert az extra cipők meg ruhadarabok általában így jelennek meg a webshopokban, meg az offline boltokban is.
De mi ennek az értelme? Miért jó ez, hogy ilyen limitáltan, egy adott időszakban jelennek meg termékek, ahelyett, hogy van egy bevezetés, és akkor utána az elérhető. Nyilván hosszabb idő alatt nagyobb volument lehet eladni.
Igen, hát itt nyilván van egy ilyen mesterséges hype, amit itt generálnak a márkák, ami nekik valami miatt megéri. Tehát, hogy nyilván itt a saját hírnevüket is ezzel úgymond növelik, egyfajta hype-ot építenek fel, mielőtt megjelenik egy cipő, vagy ruhadarab, vagy bármi ilyesmi. De ugye itt a kereset kínálatról már rengeteget gondolkoztunk, meg ötleteltünk egyébként másokkal is, hogy miért éri meg ez a márkáknak. Igazából ők egy ilyen drop alkalmával, hogyha megfelelően építik fel ezt a hype-ot a drop előtt, akkor biztosan el tudják adni azt a készletet, amit megpróbálnak átosítani. Tehát, hogy nem lesz az, hogy ül a polcokon a termék, hanem hogyha egy ilyen exkluzív darabról van szó, mivel biztosan többen fognak érte jelentkezni, vagy sorba állni, vagy bármi ilyesmi, akkor tutira kipörgetik az egész készletet, ez nekik egy fix bevétel.
Bocsánat, itt azért gondolom, hogy nem kell azt magyarázni, hogy egy Lidl zokni az nem egy túl exkluzív termék. Tehát én azt gondolom, hogy nem feltétlenül az árukészlet eladása a lényeg, hanem az, hogy sokan sokáig beszéljenek róla.
Igen, itt a Lidlnek ugye van egy háttérsztoria, tehát hogy itt az egész miről szól, egy visszanyúlik pár évre, az egész, hogy itt vízből posztolták ezt április 1-én, amikor még ugye az utóbbi években kezdődött az egész, még hogyha 2018-ra visszanyúlunk, ott volt még egy Supreme posztjuk a német Lidlnek, hogyha jól emlékszem, ott egy Supreme almát akartak eladni. Ugye a Supreme-ről azt kell tudni, hogy az egy ilyen gördeszka márka, de igazából az utóbbi években arról lett híres, hogy bármire rárakják a logójukat, azt meg fogják venni. De itt olyanokra gondoljunk, mint tégla, hajvágógép, szerszámok. Például nálam is van most egy fogókulcs, egyébként Supreme, de erről nem akarok beszélni.
És azért azt is tegyük hozzá, hogy amire rárakják a logóját, azért az drágább is lesz.
Így van, igen. Az se egy mellékes dolog, hogyha mondjuk szó van egy amúgy alapból márkás, mondjuk hajvágógépre, ami 20 ezer forint, arra, hogyha rákerül a Supreme logo, az 40-50 ezer lesz, és ez az alapára, és mivel felvásárolják az egészet, ezért valószínűleg a resell piacon, ugye itt a másodkézből, amikor már továbbadják ezeket a termékeket, ott már dupla ára van még ennek is, hogyha olyan termékről van szó. Tehát itt bejön ez egy harmadik tényező is, hogy ezeket a termékeket nagyon sokan azért veszik meg, hogy továbbadják utána magasabb áron. Ugye nyilván itt a márkák szempontjából egyébként mondhatjuk, hogy mindegy, mert nekik az a fontos, hogy a saját készletüket ezen a meghatározott áron eladják, de valamennyire szerintem van felelősségük nekik is, hogy mennyire szűrik ezeket. Van, aki ezt
de közben a márkáknak meg akkor valószínűleg azért nem mindegy, mert egy ilyen extra párbeszédet sikerül generálni a termékek körül, hiszen az emberek keresik azt, amiből viszonylag kevés van, és csak egy adott időpillanatban lehetett elérni, és lemaradtak róla, és emiatt vagy több szó esik a márkáról, meg kialakul egy ilyen vágyakozás, tehát hogy ebben van egy ilyen erős image faktor is?
Az biztos. Szerintem egyre több márka próbálja ezt meglovagolni egyébként, hogy ez a szubkultúra is egyre jobban nő, tehát hogy már nem csak a tinik, meg akik nagyon ilyen fashion-orientált emberek, ezek tudnak ezekről a dolgokra egyáltalán. Ebből is látszik egyébként, hogy egy Lidl így ráül erre, akár mondjuk még az elején ugye a németországi Lidl. Tehát ott ugye az volt a lényeg, hogy egy aktivizációba húzták be a vásárlókat. Ott még az elején, amikor csak poén után megvalósult az egész, 400 darabot adtak ki, és ezt hogyha egy ilyen alkalmazáson keresztül a lábadra raktad virtuálisan ezt a cipőt, és beküldted, így tudtad megnyerni. És ugye ezért volt ennyire felkapott akkoriban, mert hogy 400 darab készült, és az egyből a nagy többsége ment eBay-re, meg ezekre az oldalakra, és ott már elég durva árakon pörgött. Nyilván itt egyébként az itthoni legutolsó droppot, mondjuk itt ugye október elején, itt szerintem azért nagyon nagy készlet számmal jött a magyarországi Lidl, és oké, felkerültek ezekre az oldalakra itt a másodpiacon ezek a termékek, de nem hiszem, hogy bárki emiatt megvenné, tehát nem egy jó befektetés, én látom.
Egyébként minőségre odafigyelnek ilyenkor? Tehát attól, hogy valami limitált és ilyen hype-olt termék, a magasabb lesz a minősége?
Hát ez márkától függ. Itt most a Lidl-t nem akarnám kritizálni, meg nyilván ezt a terméket se, de itt mind dizájnban, mind minőségben is amúgy vannak kifogásolni valók.
Ezzel egyáltalán nem értek egyet.
Bence, de te itt ebben a dologban most ilyen szempontból kakuktojás vagy, jó? Úgyhogy most hadd fejezze be az Alex, amit elkezdett mondani.
Szóval voltak itt negatív hangok arról, hogy melyik cipő lett lemásolva, ami egyébként nem a Lidl-nél egyedülálló dolog, hanem ugye itt a fast fashion márkák ugyanezt csinálják. Tehát, hogy akik a plázában megtalálható boltok, ezek a nagyobb márkáknak a cipőit ugyanúgy lemásolják, és még drágábban adják. Ez szerintem 5000 forintért, amennyi ugye itt volt az ára ennek a cipőnek, teljesen jó volt. Az már más kérdés, hogy mondjuk ennek a szubkultúránk mennyit adott vissza a Lidl ezzel, hogy ő viszont kihasználta ezt az egészet. Szerintem nem sokat.
Ezt a Lidl, vagy bárki más csak egyszer sütheti el, egy mainstream márka? Vagy elképzelhető az, hogy a későbbiekben is lesz értelme annak, hogy egy mainstream márka, amelyik nem erre állt rá, nem egy Supreme, nem egy bármi más, újra meg újra bevesse ezt a mechanizmust?
Erre van példa, hogy többször is együttműködnek, tehát akár az IKEA-t, hogyha megnézzük, nekik saját ruha kollekció jött ki, igaz, hogy az egyébként Tokióban jelent meg exkluzívan, hogyha jól tudom, az egyetlen olyan boltjukban, ami nem ez a dobozbolt, hanem van egyesen városban üzletük, de együtt dolgoztak Virgil Abloh-val, ugye, aki az Off-White-nak a tulajdonosa, meg a Louis Vuitton-nak a férfi részlegének a dizájnere. Itt több példa is van erre, hogy egyébként folyamatosan ki tudják ezt használni, tehát akár többször is, és amúgy tudnak pluszt is hozzáadni. Erre van jó példa is, hogy mondjuk a DHL meg a Vetmannak az együttműködése. Ott például az együttműködésük után, azon túl egyébként, hogy itt luxusmárkáról van szó, tehát ott kijött DHL-es futárpóló 100 000 forintért, tehát hogy ilyenbe kell gondolkodni. Azon túl egyébként a DHL ott a csomagszállításoknál tett ilyen ígéretet, hogy ők ugye nem tudom milyen gyorsasággal fogják kiszállítani ezeket, plusz fejlesztik ezt a logisztikai dolgokat, tehát hogy adtak is vissza valamit.
Kanyarodjunk vissza még így az egész témának az egyik alapjára. Ugye említetted a sneakerheadeket, meg a fashion-orientált fogyasztókat, akikre azt mondtad, hogy ők egy szubkultúra. Nem túlzás őket szubkultúrának nevezni, nem egyszerűen arról van ez szó, hogy egy olyan fogyasztói csoport, amelyik úgy szocializálódott, hogy sokat pörgeti a netet, és próbálja a legritkább és legegyedibb cuccokat összevásárolni.
Hát én szubkultúrának mondanám, leginkább azok mellett kiállva, akiket mondjuk én is képviselek, inkább a kicsit idősebb korcsoport, még ha nem is vagyunk annyira idősebb, de hogy azért itt már vannak 30-es, 40-es, 50-es emberek is egyébként, akik ezeket a klasszik sneakereket 30 éve hordják, vagy akár 40 egyébként lassan, és hogy ezt képviselik. Az már egy másik dolog, hogy egyébként ebbe most nagyon aktívan becsatlakozott a fiatalabb korosztály, akiket te is mondtál, hogy digitálisan nagyon érettek, ezt pörgetik egész nap, nagyon képbe vannak ezekkel a dolgokkal. Ugye itt még nagyon fontos dologról nem esett szó, hogy ezek, ami miatt ilyen exkluzívak, és nagyon nagy árakon mennek a másodpiacon, emiatt az emberek nem csak kézzel veszik meg ezeket, hanem akár webshopokra botokat, robotokat is ráállítanak, ugye? És hogy itt ennek képbe az ilyen a nagyon fiatal srácok, akik viszont informatikában eléggé ügyesek, és hogy ebbe az egész témába jártasak, és itt nagyon durva pénzeket tudnak szerezni ezzel, tehát nagyon nagy haszonra tesznek szert azzal akár, hogy ezeket az exkluzív, limitált droppokból ők szerzik be szinte az összes darab cipőt, és ezeket utána továbbadják magasabb áron. Tehát én amúgy külön választanám ezt a kettőt, akár még azokat, akik haszonszerzés céljából űzik ezt az egészet, akár a fiatalabb korcsoportok, akiknek csak a Yeezy létezik, tehát ugye a Kanye West-nek az Adidas-szal a közös cipője, ami egyébként az Adidas-t felhozta igazából a Nike-ra az utóbbi években, tehát kb. Csak ennek köszönhető, és ott vannak ezek a klasszik sneakeredek, akik egyébként mondjuk egy ilyen Németországban, Hollandiában, Nyugat-Európában, pár országban, ott azért újra virágoznak ezek, ugyanúgy, ahogy a klasszik sneakerek, tehát a cipőkből is egyébként visszajönnek ezek a 90-es évekbeli sziluettek, tehát hogy szerintem nagyon sok csoport a szétozható, és emiatt én biztosan rámondom, hogy ez egy elég nagy szubkultúra.
És végezetül engedj meg még egy kérdést. Min múlik egy hype sikere vagy bukása?
Hát ezt ha tudnám, akkor...
Az eddigi tapasztalatok lehet, szerint.
Ugye az a faktor abból áll össze, hogy minél limitáltabb valami, annál valószínűleg, hogy sikeresebb lesz, de ez még nem jelenti kifejezetten azt, hogy sikeres lesz, mert mellette meg kell lennie annak a hype-nak, amit viszont felépít a márka. Ez ugye több tényezővel is összeállhat, influencerekre adják le ezt a cipőt, elkezdik, tehát itt akár Kanye West-re gondol, akár Travis Scott-ra, Drake-re, tehát ilyen szintű énekesekre, mondjuk itt a Nike jutott eszembe hirtelen, hogy ők elkezdik hónapokkal megjelenés előtt ezeknek az embereknek kidobálni ezeket a cipőket, ők ezeket hordják, és így felépítik a hype-ot. Tehát ennek a kettőnek kell meglennie közösen.
Prezenszky Alex, köszönjük szépen, hogy itt voltál ma velünk.
Köszönöm én is.
Hölgyeim és uraim, önöknek pedig köszönjük a figyelmet. Ezt az adást is, mint az összes eddigit meghallgathatják néhány nap múlva a mediator.hu/rebrief oldalon. Már a további jó rádiózást, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen.